Fokozódik a behurcolás kockázata, már Horvátországban is megjelent a japán cserebogár. Na most ezt a hírt halván az emberek itthon Magyarországon azt gondolják, hogy miért kell nekünk ezen aggódni, de hát Horvátországból könnyen átkerülhet hozzánk is ez a bogár, mint ahogy az elmúlt években láttuk, hogy mennyi minden élőlény került be Magyarországra úgy, hogy vagy az interneten keresztül rendelt termékkel jött be, vagy éppen árufuvarozás közben jött be, vagy maguk a kirándulók, vagy éppen turisták hozták be magukkal. Szóval mit kell tudnunk nekünk erről a japán cserebogáról, miért annyira veszélyes ez az élőlény?
A japán cserebogár azért olyan veszélyes, mert szélsőségesen polifág, azaz rettenetesen sok tápnövényen képes megélni. Egyébként nem maga a bogár, hanem a lárva az, pajon lárva, mint amit cserebogaruknak se, az a húsos, kicsit ilyen C alakú lárva, az, ami a gyökereken él, azokat rágja, és így a növényeket elpusztítja. Tehát ez miatt okozhat, amennyiben megtelepedik, nagyon nagy gazdasági károkat a növénytermesztésben, de nem csak ott, díszfákon, tehát szélsőségesen polifák, tehát tényleg nagyon-nagyon sok helyen okozhat kárt.
Ausztriába, Szlovéniába és Horvátországba is megjelent. Akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy nagy valószínűséggel Magyarországon is hamarosan megjelenhet? Mert ugye a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal adta ki a közleményt, hogy kérik a szakemberek munkája mellett a lakosság együttműködését is.
Igen. Ilyenkor szinte biztos a vető, hogy megjelenik, a kérdés az, hogy mikor. Tehát minél később, annál jobb nekünk. Illetve az sem mindegy, hogy milyen hamar észlelik a megjelenését. Nem véletlenül zárvati kártevő, tehát abban a pillanatban, hogy észlelték, ott föllépnek ellene. Tehát ha kell, akkor azokat a fertőzött fákat elpusztítják, elégetik, azért, hogy a további terjedését megakadályozzák.
Ugye azt olvastam, hogy Európában eddig elsősorban Olaszországban és Svájcban mutatták ki, mint megtelepedett populációt.
Igen.
Tehát ez azt jelenti, hogy Ausztria, Szlovénia és Horvátország ott csak találtak, azt még nem mutatták ki, hogy ott megtelepedette.
Igen, tehát ott egyelőre még csak találtak, tehát nem telepedett meg egyelőre, tehát olyan önfenntartó populációja még nincs, reméljük, hogy minél később lesz, és ebből kifolyólag nem is okoz még egyelőre gazdasági károkat, de ahol megtelepedett, ott igen. És utána már nagyon nehéz lesz fellépni ellene, mint ugye bármelyik inváziós faj ellen.
Magyarországon most mit tudnak csinálni a növényegészségügyi szakemberek? Tehát csapdáznak, hogy esetleg találnak ilyen japán cserebogarat?
Igen, tehát ezt aktívan monitorozzák, hogy megjelenik-e, illetve hát pontosan az, hogy a lakosság segítségét is kérik. Viszonylag könnyen felismerhető bogáról van szó, fénykép alapján is, ezért a lakosság is tényleg tud segíteni, ha észleli. Egyébként a lakosságot mostanában tényleg egyre több ilyen citizen science-nek hívott ilyen monitorozásba vonják be, mert több szem többet lát, hát még hogyha tényleg ennyi ember esetlegesen figyeli és beküld. Például a szúnyogoknak a monitorozásában is használatos, és kérik, hogy küldjenek be fényképeket, mert tényleg sokkal több adat bekerül, és lehet, hogy egy olyan helyről, ahol nem monitoroznak a szakemberek. Rengeteg ilyen van most már, akár mesztelen csigáktól, vagy nem
De
csak...
De aktív a lakosság az ilyen citizen science programok kapcsán?
Kifejezetten ilyennel nem foglalkozom, azért nem tudom, mert ennek is vannak különböző válfalai, tehát amikor kérdőíveket küldenek ki, és abból hány érkezik vissza, az nyilván nagyon-nagyon kevés, de ha csak azt nézik, hogy ilyen bejelentés egy-egy honlapon, ahova föl lehet tölteni az észleléseket, csak annyi, az szerintem elég sok érkezik. Tehát igazából, amikor az embernek tényleg csak őt is érdekli, és ez micsoda, és ezért föltölti, az sokkal gyakoribb, mintha tényleg neki ki kéne tölteni valamit, hogy na, mennyire ismeri, találkozott-e már ilyennel, vagy bármilyen hasonló kérdőíveket. Az nyilván nem olyan szívesen töltik ki.
Egyébként laikusok által kerülhet be leginkább inváziós idegenhonos faj a hazánkba?
Nem feltétlenül. Annak, hogy egy idegenhonos faj bekerüljön, számtalan módja van. Igazából aktív meg passzív módon is bekerülhet. Tehát számtalan példa van arra, hogy igazából az ember segítségével csak egy nagy földrajzi akadályt ugrott át, mondjuk az Atlanti-óceánt, ugye az Észak-Amerikából behurcolt fajok, rovarok esetében, és teszem azt onnan Olaszország vagy Franciaország valamelyik kikötőjéből már saját maga terjedt. De olyan is van, amelyik igazából Európában mindig is jelen volt, csak most mondjuk a klímaváltozás miatt észak fele egyre fokozatosan terjed, és akár olyan helyeken, ahol addig nem jelent meg, akár inváziós fajként is megjelenhet.
A lakosság figyelmének a felhívása azért fontos, mert hogy az utóbbi években azért megnövekedett az, hogy amikor elmennek az emberek nyaralni, vagy kirándulni valahova, és megtetszik nekik egy növény, akkor azt simán hazahozzák Magyarországra, nem számolva a következményekkel, hogy mondjuk mit hozhatnak azzal a növénnyel együtt be.
Lehetséges, bár elvileg nem engedélyezi a törvény, hogy csak úgy behozzanak, de természetesen azért szoktak az emberek magukkal szuvenyírt hozni. Én azt mondanám, hogy nem feltétlenül ez a legáltalánosabb módja, tehát maga az áruforgalom, ha belegondolunk, hány kamion járja az utakat, azokkal sokkal hamarabb szerintem bekerülhet. De az emberek is képesek, igen, ők is képesek akár a ruhájukon egy növénymagot behozni, vagy akár egy rovart. Tehát mindenképp ez a globális mozgás, legyen ez személy vagy árutransport, ez a fő mozgató ereje annak, hogy ennyi idegenhonos faj kerül be bármelyik országba.
Igen, ha mondjuk csak az elmúlt napokat nézem, amikor egy Olaszországból érkezett zöldségszállítmány átvizsgálás, akkor élő gyíkot találtak az áruk között.
Igen.
A Nébih felhívja a figyelmet, hogy a japán cserebogár észlelése, valamint már a gyanú felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár. Hogy nézhet ki a kártétel ennek a cserebogárnak?
Nyilván végső soron a növénynek a pusztulásával jár, mivel a gyökeret támadja, ezért elkezd először elfonyadni a növény.
Tehát, hogyha magyarán ilyet észlelünk, akkor érdemes kiforgatni azt a növényt, megnézni, hogy mi az, ami rághatja a gyökerét. Mert például én tudom nagyon jól hobbikertészként, hogyha a muskátlim vagy bármilyen növényem a megszokottól eltérően kezd viselkedni, mondjuk kókadni, meg szárni, meg minden, azt tudom, hogy pajor van. És azt kiforgatom, az ott is van.
Ez is. Tehát ugyanaz az életmódot folytatja. Tehát ez is egy pajorlárva lényegében, és mint mondtam, az rágja a gyökeret. Nem maga a kifejlett bogár az, ami a kártételnek a zömét okozza, hanem maga a pajor. Tehát ezért, ahogy a gyökeret rágja, először csak satnyul a növény, aztán elpusztul. Ami jellemző ugye az ilyeneknél, hogy ezek általában egy helyen, tehát lokalizáltak, mivel azért ezzelnek a pajorlárvának nincs olyan nagy mozgási körzet, ezért nyilván a legközelebbi növénynek a gyökérzetére megy át rágni. Tehát ezek inkább ilyen picike foltokban jelenik meg. Az, hogy a növények elkezdenek elsorvadni, aztán elpusztulni.
De lehet tartani annyira mondjuk a japán cserebogártól, mint a poloskáktól? Mert ugye mostanában azért már a poloskák visszaszorulóban vannak, legalábbis az országnak egyes részein már nem találkozhatunk. Tehát például a Délalföldön 2025-ben szerintem már nem volt annyi poloska, mint az előző években. Tehát ugyanilyen elszaporodásra kell számítani, hogyha egyszer megtelepedik mondjuk a japán cserebogár? Vagy azért ezt nem fogjuk mi ennyire észrevenni?
Ezt nem mi, ezt nem a lakosság fogja annyira.
A mezőgazdaságból
hanem
élünk.
A mezőgazdaság, igen, igen. Ugyanúgy, ahogy azóta is van olyan poloska, amelyik iszonyatosan terjed, a tölgy csipkés poloska például, de nyilván ez a lakosságot nem érinti, hanem a tölgyerdőket. Tehát az erdőgazdaságokat, illetve a természetvédelmet, ahol a tölgyesek vannak, azt érinti. Ott viszont nagyon komoly károkat okoznak Európa szerte ezek a tölgy csipkés poloskák. 2-3 milliméteres kis jószágról van szó.
Igen, de azért mennyire durva, és pontosan ezt olvastam én is, ezt a tölgycsipkés poloskát. Aztán 2017-ben volt egy PhD hallgató, aki egy békéscsabai tölgyfa törzsén 1732 példányt talált meg.
Igen, igen. Egyébként talán az emberek onnan ismerik, hogy ennek a tényleg nagyon-nagyon közeli rokona, szinte megszólalásig hasonlóan néz neki, a platáncsipkés poloska, és az már elég régóta itt van, meg az ellen szoktak is platánfákat oltani, ahol ilyen öregebb platánsorok vannak, és védik őket. A tölgynél más a helyzet, tehát a tölgycsipkés poloska esetében még ilyen védekezés sem lehetséges. Mert ugye a tölgyön rengeteg őshonos élőlény él, és akkor azokat is ugyanígy pusztítaná. A platánon nem annyira, tehát az egy dísznövény, amit úgy hoztak be, tehát ilyen kertészeti, városi helyeken tényleg nagyon jó el van, és mutatós is, De azon nem alakul ki, nincs olyan őshonos közösség, vagy bármilyen élőlény, amelyik igazából annyira kapcsolódna a platánhoz, hogy az zavarná, úgyhogy ott tényleg gyakorlatilag méreggel oltják be a fát, és ami rajta táplálkozik, az elpusztul.
Megdöbbentett az az adat, hogy az elmúlt 20 évben annyi idegenhonos rovart észleltek, mint az azt megelőző 110 évben összesen. És elsősorban egyébként ugyanazt hozzák, amit ön is mondott, a klímaváltozást és a világkereskedelem.
Igen, és ez valószínűleg csak fokozódni fog, és valószínűleg egyre meglepőbb, vagy számunkra megmondhatni veszélyesebb élőlények. Lásd, újra tudnám emlegetni a szúnyogokat. Tehát amikor már a szúnyogok olyan betegségeket terjesztenek Európába, mint a nílusi láz például, akkor tényleg ezeket komolyan kell venni.
Ha a fásszárú növényeket nézzük, és erre olvastam adatot, hogy az elmúlt 130 évben fásszárú növényeken összesen mintegy 120 fajt észleltek, sőt, hát ennél többet. Ez nagyon soknak számít, és a jövevények leginkább tetvek, poloskák és kabócák.
Igazából nem is olyan soknak számít, mert ezeknek a jövevényfajoknak egy nagy részének nem lesz életképes populációja. Tehát mindig, amit behurcolunk, annak a 90%-a mondhatni az elpusztul. Egy olyan 10%-a lesz az, amelyiknek lesz itt egy megtelepedett populációja, de még az sem mindegyik kezd majd ilyen inváziószerűen terjeszkedni, hanem csak úgymond így beilleszkedik, és lesz egy önfenntartó populációja egy-egy régióba. De ezeknek a 10%-a sajnos elkezd majd nagyon-nagyon terjeszkedni, és ezek okozzák a gondokat. Hát ezért invázió, mert nagyon nagy mértékben szaporodik és terjed.
Miért tartják Magyarországot az egyik leginkább sérülékeny európai országnak, hogyha az idegenhonos fajokat nézzük, a klíma miatt? Tehát pontosan azért, ami mostanában a klímaváltozás miatt van Magyarországon, úgyhogy egyre nagyobb az a száj, és például a növények is, mint a fák, az ellenálló képesség egyre gyengül. Tehát így sokkal könnyebben meg tudnak fertőződni kórokozókkal?
Egyrészt ez is, tehát biztos, hogy a klímaváltozásnak is szerepe van benne. A másik pedig az, hogy hát Magyarország természetes és mesterséges tranzit ország. Akkora átmenő forgalom van, és ez nem csak az ember által érintett transportot mondom, tehát a kamionforgalom, áruforgalom, stb., hanem az evolúciós történet során is a Kárpát-medence az egy átmeneti zóna volt. Tehát itt a nyugati, a keleti fajok, azok gyakorlatilag itt találkoznak, meg a déliek is. A Kárpát-medencén keresztül terjedtek a múltban is, és ez azért megfigyelhető most is. Tehát a mediterrán fajoknak egy nagyon nagy része jön föl akár a Kárpát-medencén, tehát Magyarországon keresztül is.
És addig nem kellett félni ezektől, hogy megtelepednek, amik kemény telek voltak? Vagy szintén inkább volt. Azt lehet mondani, hogy alkalmazkodnak? Tehát, hogyha egy-két példány megmarad, akkor előbb-utóbb biztos lesz olyan közülük, amelyik alkalmazkodik?
Én azt mondanám inkább, hogy ez nyilván fajfüggő. Tehát, amelyik olyan klímáról jött, mint a magyarországi, teheszem azt olyan észak-amerikai faj, amelyik tényleg kemény teleket ért át, mint például a tölty csipkés poloska. Tehát azt ez a hideg, ami idén volt, nem fogja zavarni. Ők ilyen mínusz 10 fokig simán áttelelnek. Mm-hmm. Ha viszont nyilván egy mediterrán vagy egy enyhébb éghajlatról jött, akkor egy-egy tél az bizony visszaveti. Például megjelent Magyarországon is új imádkozó sáska, például ne csak ilyen pici jószágokról beszélünk, ami óriási nagy, ez az ázsiai óriási imádkozó sáska. Ennek például valószínűleg nem fog az OTK-jának, tehát a tojástokjának jót tenni ez a hideg.
Ugye nagyon nehéz védekezni ezek ellen a behurcolt, megtelepedett idegenhonos fajok ellen. Mondta a tölgyfákat, de ugye mondhatnánk a gesztenyefákat.
Az vagy a diófákat.
Igen, szintén, igen, dióburok fúró légy, aztán ott van a gesztenyénél, a szelíd gesztenyénél a gubacsdarás. Ezeknél azért nagyon nehéz védekezni, amit ön is mondott, mert hogy óriási a méret, és hogy káros ökológiai mellékhatások miatt sem lehet vegyszerekkel védekezni. A természetes ellenség betelepítése jelentene megoldást, de ugye az is veszéllyel jár.
Igen. Hát igazából azt mondjuk, hogy az mellett, hogy egy-egy inváziós fajnak esetlegesen lehet valami adaptív előnye az itt élő fajokkal szemben, igazából a fő előnye az, hogy ő kiszabadul a természetes ellenségek nyomása alól. Megszabadul attól, hogy legyen neki bármi, ami fogyasztja, ami kordában tartja, mint a természetes élőhelyén. Ezért igen, elvileg az egyetlen megoldás legtöbbször az a biológiai védekezés lenne, viszont ennek is vannak természetesen kockázatai, tehát nagyon gondos, előzetes vizsgálatokat követel meg az, hogy valamilyen fajt utána biológiai védekezésként, természetes ellenségként szintén behurcoljunk és betelepítsük. És a másik, hogy ez legtöbbször azért, ahol a biológiai védekezés működik, azok zártabb rendszerek, tehát ilyen fóliasátrak, üvegházak, ilyesmi, ahol tényleg effektívebben működik. Azért a természetben elég nehéz annyi propagulumot kijuttatni, megszaporítani is, hogy az tényleg egy ilyen esetben mindenhol hasznos legyen. Tehát az is csak inkább ilyen lokális szinten működik a biológiai védekezés, de van rá példa, hogy nem. Tehát azért előfordul, például Ausztráliában, Új-Zélandon a kaktuszoknak a kiirtása, ugye visszaszorítása, az tökéletesen sikerült mondhatni a kaktuszmúj segítségével. Tehát vannak rá példák, de ez is gondos, sok-sok vizsgálatot igényel, mire ténylegesen kiderül, hogy alkalmas lesz egy-egy faj természetes ellenség arra, hogy használjuk őket.
Önök egyébként a kutatásaik során, a munkáik során sokszor találkoznak idegenhonos fajokkal? Akár mondjuk, hogyha a gyepi élőhelyeket nézzük.
Igen, elég sokszor. Igazából a munkánk egy része arról is szól, hogy ezeket az inváziós fajokat nyomon kövessük, hatásaikat megvizsgáljuk, legyen az akár rovar vagy növény. Nyilván az inváziós növényeknek első ránézésre nagyobb jelentősége van, mert hát az élőhelyeket is eleve ugye a növények alapján ismerjük föl. Nem látjuk azt, hogy milyen rovarok vagy állatok élnek ott, azok által mozognak, elbújnak. Általában növényekről mondjuk meg, hogy ez milyen élőhely. Úgyhogy elsősorban azért is tűnnek föl rögtön az inváziós növények. Meg hát a növény közösségekre épül utána a többi, a rovar közösségek, a ragadozó közösségek, tehát mindenféle utána tápláléklánc arra épül, tehát annak nagyon nagy jelentősége van, de ugyanígy szoktunk természetesen foglalkozni azért az inváziós ízeltlábú fajokkal mi elsősorban.
Hogyha a jelenlegi helyzetet nézzük, akkor van már olyan, vagy ami veszélyezteti az őshonos faunát itthon?
Van. Ugye ilyen volt a selyemkóró, meg még az is, ami a kiskunsági homokgyepeket eléggé veszélyezteti, de ennél valószínűleg sokkal nagyobb szerepe lesz a homoki prérifűnek, ami egy néhány éve került be Magyarországra, és nagyon-nagyon nagy léptékben terjed.
De én most ízeltlábúra gondolok.
Ami úgy előzönli.
És ami gondot okozhat, mert ugye azt látjuk bizonyos élőlényeknél, tehát például, hogyha a halakat hozzuk, ott azért látjuk, hogy például az amurgép az mit művel. Tehát, hogy vannak bizonyos élőlények, amelyeknél látjuk a hatást, és hogy miért emelik fel a szavukat a természetvédők, de hogy az ízeltlábúak között van olyan, ami azon kívül, hogy mondjuk nagy kártételt okoz mezőgazdaság számára, vagy éppen az erdőkben, az őshonos faunára is veszélyt jelent. Mert ugye a növényeket hamarabb észrevesszük, mint ezeket a pici rovarokat.
Igen. Most azon gondolkodom, hogy igazából sok van, amelyik gondolkodik. Ott van a Harlequin katica, köztudott, hogy a többi katicát kiszorítja, tehát teljesen megváltoztatja úgymond a katica közösséget. De tényleg kiszorítva, ahol ő megjelenik, a többi őshonos katica fajt. Azért is, mert egy viszonylag ellenállóbb, illetve azért is, mert egy katica betegséggel szemben rezisztens, míg a többi katica az nem.
Na de a Harlequin katica az nem véletlenül került be?
Nem véletlenül. Bár Magyarországra már igen, tehát a terjedt Németországból. Ugye a németországi populáció volt, amelyik igazából berobbant és elszabadult. De nyilván ez véletlenül behurcolt fajoknál is ugyanígy előfordulhat. Például szerintem a városokból már az esetleges őshonos ilyen fajokat, amíg a fákon, például poloskák, Raffigasterna bulóza vagy hasonló fajok, amik inkább egy kicsit a bokrosabb helyeket szeretik, azokat szerintem már rég kiszorította az ázsiai márványos poloska.
De annyira érdekes ez az egész, mert ugye a kereskedelem nem fog megállni. Tehát ha például a dísznövénykereskedőket nézzük, ők azért abban érdekeltek, hogy minél többet adjanak el, még igen. Akkor is, hogyha mondjuk időnként kártérítést kell fizetniük a szabályok megszegéséért. Tehát akkor eljöhet az az idő, amikor teljesen átalakul mondjuk itt Magyarországon is a rovarvilág? Tehát, hogy sokkal inkább visszaszorulnak az őshonos fajok, és inkább behurcolt idegen fajok lesznek a jellemzőek?
Bizonyos szinten igen, más szinten viszont nem, mert ahogy behurcoljuk ezeket az élményeket, előbb-utóbb be fogjuk hurcolni, vagy akár önmagától meg fog jelenni az ottani természetes ellensége is. Lásd be, hogy a parlagfűnek nagyon sokáig nem volt, most már van ugye a parlagfű bogár, ami fogyasztja, de ott van a parlagfű bogárnak a természetes ellensége is, ami őt fogyasztja. És egyik se őshonos Magyarországon. Tehát ugyanígy valószínűleg előbb-utóbb meg fog jelenni akár a tölgycsipkés poloskának az, ami majd őt fogyasztja, vagy parazitálja. Az, hogy melyiknél mikor, hát az előre jelezhetetlen. Tehát ez miatt én azt mondom, hogy egy ilyen teljes átalakulás azért nem lesz megfigyelhető, illetve mindig az a kérdés, hogy milyen rendszer az, amit vizsgálunk. Mert vannak egyszerűen sérülékenyebb élőhelyek, meg vannak elég stabil élőhelyek. Nem mindenhova tud ugyanolyan sikerrel betörni egy-egy inváziós faj. Például itt nekem van egy olyan gyanú, hogy a városokban, tehát én például itt Szegeden szerintem azért nem látok annyian ázsiai márványpoloskát, mert felzabálták őket az ázsiai imádkozó sáskák.
Tehát a természetes ellenség ott van.
Igen. És most már nem csak a városokban, most már falun is. Még egyelőre természetes élőhelyen nem, de ember lakta települések körül azért már megjelentek. Megmondom, kisebb falvakba is, kisebb-nagyobb falvakba is, tehát ami nem kifejezetten olyan városi élőhely, mert ugye a városi klíma az sokszor kedvező az ilyen inkább melegkedvelő fajoknak. Tehát ez még plusz rá segít. Nem véletlenül a városok sokszor gócpontjai az ilyen terjedésnek.